világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Marsai Viktor Afrika kutató van velünk, a Migráció Kutatóintézet igazgatója. Üdvözlöm!
Én is köszöntöm Önt és hallgatókat.
Líbia egy meglehetősen elátkozott ország, legalábbis a médiában keringő hírek szerint. Erről legutóbb azért került föl a politikai közbeszéd térképére, mármint a nemzetközire, mert Trump elnök úgy gondolta, hogy a gázai övezetből Líbiába lehet vinni palesztinokat, és ott értelmes otthont építeni nekik. Hát ez az ötlet aztán természetesen eltűnt, mint a többi hasonló, de a fény Líbián azóta van rajta, nem csak emiatt az ötlet miatt, amióta kiderült, hogy a Afrikából Európába vezető migráns útvonalatnak az egyik fő kibocsátó központja, mármint a Száhálövezetből fölvándorló embereknek, és hát gondolom líbiai állampolgároknak is, innen van a kiinduló pontja, és hát nem véletlen, hogy az Európai Unió mindenképpen meg akart állapodni, és valamennyire meg is állapodott már a líbiai vezetéssel, mármint az egyikkel, mert tudja, Líbia egy megosztott ország. Milyen állapotok vannak most ott egyébként? Azon túlmenően, hogy jól tudom, a keleti részen most már egyre inkább kiépül egy orosz légibázis is, ahová a berendezéseket Szíriából viszik át.
Igen, ugye Líbiában, és talán az legfontosabb, hogy alapvetően most béke uralkodik, tehát hogy a három nagy polgárháború után a 11-es, a 2014-es, illetve a 2019-20-as polgárháború után most alapvetően nem dörögnek a fegyverek. Az ország ketté van osztva lényegében, a keleti területeket, Kirenejkát, Khalifa Haftar tábornok és a vele szövetséges politikusok, illetve milíciák tartják az ellenőrzésük alatt. És itt valóban egy nagyon markáns orosz és részben emirátusi jelenlét van. Ugye a két főbázis, ugye Al-Hadim és Al-Jufra, amelyek nagyon fontos logisztikai központot jelentenek Oroszország számára, a délebbi Afrika számára, ugye gyakorlatilag itt szokták megtankolni a repülőgépeket, amik aztán mennek tovább Maliba, Burkina Faso-ba, Nigerbe. Miközben a nyugati ország részen, ugye Tripolitániában székel az elméletileg elismert nemzetközi kormány Abdulhamid al-Debaiba vezetésével, de hát igazából ugye ők is három év óta lényegében mindenféle legitimáció nélkül kormányoznak, mert már rég választásokat kellett volna tartani az országba. És kelethez hasonlóan egyébként itt számos milíciát találunk, tehát itt ez az országrész is csak a nevében egységes, magát Tripolit is számos milícia tartja ellenőrzése alatt, akik közt hát hol jobban, hol kevésbé jól működik az együttműködés. És bár már ritkán beszélünk erről, de nem szabad megfeledkezni az ország déli részéről, felzáról sem, ami a Felkonban is elhangzott irreguláris migránsoknak a fő útvonala. Dél felől, Niger, Szudán és részben Csád felől, akik hát innen érik el a líbiai tengerpartot, és aztán próbálnak vagy a líbiai nagyvárosokban elhelyezkedni, valamiféle bevételhez jutni, vagy aztán innen tovább indulni Európa fele.
Tulajdonképpen Líbiával kapcsolatban, ahol 2011-ben indult el az első polgárháború, mert utána ugye volt még egy második is, ami Kadhafi ezredes uralmát volt hivatott megdönteni, aki, ha jól tudom, 1969 óta volt uralmon, és irányította ezt a diktatúrát, de aztán később, amikor a törzsi harcok kiéleződtek, illetve a Kadhafi hű fegyveres erők kezdtek erőre kapni a lázadókkal szemben, akkor a nyugat beavatkozott, ugye a NATO több bombázást hajtott végre, és hát utólag visszanézve sokan tesznek szemrehányást a nyugatnak, hogy Irakhoz képest ezt a beavatkozást elsiette, főleg tekintettel arra, hogy most milyen helyzet van Líbiában, hogy tudnélik, talán még ehhez képest a Kadhafi rezsim is jobb volt. De mondom, ezek ilyen utólagos okoskodások. Mit gondol erről?
Így van, tehát ugye nagyon nehéz a történelemben a mi lett volna, ha dolgokról nyilatkozni, és ugye valóban azt látjuk, hogy most mindenki nagyon okos Líbia kapcsán, és elhamarkodott nyugati beavatkozást emleget, illetve visszautal ugye Kaddafinak a 42 éves uralmára. Azért azt szeretném aláhúzni, nem véletlen egyébként, hogy Kaddafinak a 42 éves uralma után mégiscsak beindultak ezek a demonstrációk. Tehát az a megosztása a különféle törzseknek, klánoknak, népcsoportoknak Líbián belül, amit Kaddafi eszközölt évtizedeken keresztül, ez részben 2011-re kifulladt. Másrészt az a gazdasági és szociális növekedés, ami kétségkívül egyébként Kaddafi érdeme, és ami Líbiát egy majdnem hogy középkori állapotokból az olajbevételeknek köszönhetően elhozta a 20. sőt a 21. századba, és Afrika egyik leggazdagabb államává tette. Ezek kifulladtak a 2010-es évekre, a gazdaság pangolt, a munkanélküliség magas volt, az életszínvonal csökkent, és azért ennek nagy szerepe volt abban, hogy a lakosok az utcára vonultak. Ráadásul ez az oszd meg és uralkodj politika, ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a keleti területek, ugye Bengázi, Tobruk és ugye általában Kirenejka, az elégedetlenek voltak Kaddafi uralmával. Nem véletlen, hogy a demonstrációk is itt kezdődtek, és azért a beavatkozás kapcsán el kell mondani, hogy miközben láttuk itt azért a belpolitikai érdekeket, például Franciaország kapcsán, akik nem szerették volna, hogy kiderüljön, hogy miként is segítették ugye a Kaddafi rezsimnek a fennmaradását évtizedeken keresztül. De nagyon sok olyan jelentés jött akkoriban, hogy hát a líbiai hadsereg úgy vonul Bengázi fele, hogy Kartágóhoz hasonlóan szeretnék ezt elpusztítani és sóval behinteni. Tehát gyakorlatilag itt egy etnikai tisztogatást, sőt egy népirtást akadályozott meg részben a nemzetközi közösség. Én a fő, és azért azt se felejtsük el, hogy ez a beavatkozás, ez egy ENSZ biztonsági tanácsi határozattal együtt történhetett meg, tehát Oroszország és Kína nem vétózta meg a külső beavatkozást. Mondhatjuk, hogy azért, mert stratégiai víziókkal rendelkeztek, és pontosan tudták, hogy a nyugat nem fogja elvégezni a feladatát, mert hogy az igazi probléma nem a légicsapásuk és a katonai beavatkozás volt, hanem az, hogy ezt követően a nyugat lényegében magára hagyta Líbiát, és azt gondolta, hogy ez a rendkívül megosztott ország, ez majd képes lesz egy egységre és egy prosperálásra Kaddafi halála után is. Na most ez viszont borítékolható volt, hogy nem következik be. Már csak azért sem, mert a 6 milliós líbiai lakosságból a 2011. októberére, ugye Kaddafi halálának az időpontjára majdnem 200 ezeren álltak fegyverben a líbiai fegyverraktáraknak köszönhetően, és nekik nem nagyon akaródzott megszabadulni ezektől a fegyverektől. Az ősbűn azt hiszem inkább ehhez kötődik, hogy senki nem vállalt azt, hogy leszerelje ezeket a milíciákat, visszaintegrálja a társadalomba, és hogy de ahelyett, hogy Líbiát hadurak kezébe lökné, egy valóban fenntartott átmenet irányába vigye el az országot.
Igen, hát ennek a egész történetnek a kritikája nyilván egy olyan keretben értelmezhető, hogy ez az arab tavasz ideje. És hát az arab tavaszról tudjuk, hogy igazából sehol nem váltotta be a reményeket. Nagy felfordulást hozott, kiderült, hogy a nyugatosság nagyon vékony, társadalmi rétegeket érint, és inkább polgárháborúba torkolott, vagy mint Egyiptomban ugye a legszélsőségesebb vallási diktatúrát készítette elő, amit aztán egy katonai puccs tett helyre. Már amennyire ez így helyretételnek számít. És hát a szíriai helyzetet megismerjük. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a libiai beavatkozás utólagos megítélése emiatt is ilyen rossz talán.
Igen, ez egészen biztosan szerepet játszik benne, de hát az is, hogy Szíria mellett, Szíria után gyakorlatilag Líbia az, ami bukott állammá vált itt a felsoroltak közül, és miközben hát csak nem másfél tucatnyi országot érintett így vagy úgy az arab tavasz, sőt ugye a szakértők beszélnek arab tavasz 2.0-ról, ugye a 2019-es algériai, szudáni hát politikai földindulások kapcsán, ugye ezek sem segítettek Líbián, tehát hogy nem sikerült az országot egy entitássá szervezni, ami kétségkívül ugye Kaddafinak mégiscsak működött és érdeme volt. És hogy itt valóban látok egy megosztott entitást, ahol különféle politikai frakciók ellenőrzik a politikai életet, és ami szerintem fontosabb ennél a gazdasági érdeket. Tehát Ha megnézzük a líbiai olajbevételeket, ha megnézzük a líbiai kikötők forgalmát, a líbiai reptereket, ezeket az esetek többségében jól definiálható fegyveres csoportok ellenőrzik, és egyébként ugyanez volna, és így nyilván a bevételeket, és ugyanez igaz az embercsempészetre is, ami szintén óriási bevétel az ország számára. Ugye, ami Líbiának egyébként a különös tragédiája az az, hogy miközben az arab tavasz által érintett és hát ez szomorú ország, mint Szíria esetében azt láttuk, hogy itt nagyon komoly, és látjuk most is nagyon komoly külső segítségre lesz szükség az újjáépítéshez. Líbia esetében még egyszer mondom, itt egy nagyon gazdag országról van szó, tehát az ország valuta tartalékai azok több 10 milliárd dollárt tesznek ki, az olajbevételek azok továbbra is termelik ezeket, tehát hogy itt lenne miből újjáépíteni vagy működtetni ezt az országot, ami ugye a maga sajátos körülményei között egyébként most is megtörténik, tehát hogy azért a nagyjából 7 milliós líbiai lakosság az nem éhezik, ők élik a mindennapjaikat, iskolába viszik a gyerekeiket, pénteken elmennek a mecsetbe, a gazdasági tevékenységek zajlanak, de az a lépcsőfok, ami valóban stabilizálhatná ezt az országot, ami elejét vehetné azoknak a milíciák közt esetenként kirobbanó összecsapásoknak, amire május elején volt példa, ilyen erő nincs az országban. És ez nyilván részben a líbiai elitnek a felelőssége, azoknak a szereplőknek, akiknek ez nagyon kényelmes, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy aláássák az egységesítési folyamatokat. Azért ebben Khalifa Haftar tábornok az élen jár, de hát azért a mostani miniszterelnök, említett Abdulhamid al-Debajba is nagy szerepet játszik ebben a történetben. De meg kell említenünk a külső szereplőknek a befolyását is. Líbia különösen 2019-20-as, vagy a harmadik polgárháború alatt egyértelműen mutatta a proxy háborús hadszintér, a helyettesítőkkel vívott háborús hadszintérnek gyakorlatilag az összes jellemzőjét. Nagyon jól meg lehetett határozni, hogy kik voltak az egyes csoportok felett. Ugye Khalifa Haftar tábornok nagyon erős orosz és emirátusi támogatással gondolta azt, hogy katonailag le tudja győzni a Tripolitániában levő milíciákat, és egyesíteni tudja Líbiát. Ugye ez nem csak pénzparipát, fegyvert kapott, de nagy mennyiségben Wagner zsoldosokat, sőt, ugye bizonyos híresztelések szerint is Szíriából is nagy számban érkeztek Assad rezsimhez köthető fegyveresek jó pénzért, miközben a túloldalon a tripolitániai kormányt elsősorban Törökország támogatta, ugye szintén fegyverekkel, részben ugye tanácsadókkal is. A helyzet paradoxon jártak, szintén ugye Szíriában toborzott, csak nem ugye az Assad párti, hanem az Assad ellenes területeken toborzott zsoldosokkal, ami azért mérhetetlen szenvedés hozott az országba, és nagyon sok pusztítást. És maga a polgárháború is ugye húzban azért ér véget, mert a felek mögött álló nagyhatalmak, Törökország, Oroszország emírségek, kisebb mértékben Franciaország lényegében kiegyeznek azon, hogy jó, ha nem sikerült, akkor egy kalap alatt egyesíteni az országot, akkor inkább maradjon ez a megosztottság. Mindenki kialakította a saját érdekszféráját, a saját gazdasági befolyási övezetét, és az itteni profitot maximalizálva próbálja működtetni ezt a rezsimet.
Visszamenve egy picit a 10-es évekre, lehetett volna kiegyezni a valaha volt kadafista elittel, mert ugye a Romániában láttuk azt, hogy a korábbi pártfőtitkár mellől átálló emberek vették át gyakorlatilag a hatalmat a különféle titkosszolgálatokon keresztül, és hát gyakorlatilag ez történt Líbiában is, hogy a lázadók egyik vezetője Mustafa Abdul Jali volt, ha jól tudom, aki igazságügyminiszter volt korábban Kadafinál, tehát ugyanabból az elitből jött, de lehet, hogyha kiegyeznek velük, akkor jobb a helyzet. Vagy itt van Szeif al-Iszlám, ugye az iszlám kardja, aki nem más, mint Kadafi fia, de hát ő meg túl közel volt az apjához, persze ő vele nem lehetett egyezkedni. De hát a többiekkel miért nem lehetett? Hát mint a nyugat részéről.
Igen, Lehetett egyébként, tehát erre több erőfeszítés is történt, és azért ugye Líbiának épp az volt az egyik legnagyobb problémája, hogy nem, ugye ez is egy pici ország, nincs második elitje. Tehát, hogy a líbiai átmenetet lényegében a Kadhafi kormányzatnak a második vonala vezényelte le egyik részről, a másik részről pedig azok a számüzetésből hazatérő politikusok, akik még korábban kiugrottak így a rezsimnek a rendszeréből, de épp ezt tette hiteltelenné a lakosság szemében az átmenetet, és ez nagyban hozzá tudott járulni ahhoz, hogy a líbiai lakosság egy része a nemzeti politikusok és az össznemzeti megoldás helyett inkább lokális megoldásokat kezdett követni. Ugye, ha megnézzük a líbiai politikai dinamikákat, akkor ez most nagyon erősen kötődik az adott városokhoz, Tripolinak bizonyos kerületeihez, a Tripoli körüli agglomeráció városaihoz, Zavijához, Zintánhoz, vagy éppen Misrátához. Pont azért, mert a libiai társadalom nem találta meg azokat a hiteles politikusokat, akikben bízott volna az átmenet kapcsán, széttöredezett a politikai élet, és egy ilyen viszonyok között a lakosok inkább a helyi hatalmi központok felé fordultak, azon politikusok hadurak felé, akiket ha nem is szívleltek nagyon, de legalább ismertek, és legalább valamennyire volt befolyásuk arra, hogy mit tudnak tenni. És, de még egyszer mondom, ez hosszú távon nagyban hozzájárult ahhoz, hogy folytatódott Líbiának a balkanizációja. És sajnos az is jól látszott a Kadhafi halála után eltelt 14 évben, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdett fölemelkedni egy-egy olyan politikus, aki mögött a lakosság felsorakozott volna, a többiek azonnal elkezdték lenyomni. Hiszen számukra sokkal kényelmesebb volt az, hogy legalább egy-egy országrészt, igaz, hogy csak egy országrészt uralnak, de ott gyakorlatilag teljhatalmuk van, és a nemzetközi szereplők, ha szeretnének valamit, akkor hozzájuk jönnek alkudozni, mint hogy legyen egy egységes líbiai kormány, aki aztán uralni fogja, és megszabja a játékfeltételeket.
Ezek gyakorlatilag törzsi keretek, amik között most a két Líbia működik?
Ez talán leegyszerűsítő lenne, ugye törzseknek hívni a líbiai társadalomnak ezeket a szegmenseit. Itt a líbiai identitás, tehát a legjobb az a helyi identitás, amiben egyszerre jelennek meg bizonyos törzsi elemek, bizonyos etnikai elemek, hiszen ne felejtsük el, itt tehát nem csak arabok vannak, hanem különféle berber csoportok, tuaregek, illetve tebuk is. És itt nagyon érdekesen keveredik ez a helyi identitás, törzsi identitás, a nagy családhoz való identitás. És még egyszer mondom, ennek a leginkább kikristályosodott formája egyébként az adott városokhoz kapcsolódó. Tehát mondjuk Misrát esetében ezért veszünk rendszeresen misrátai milíciákról. Tripoli esetében pedig nagyon sokszor látjuk azt, hogy az adott milíciákat az adott kerület vagy városrész alapján különítik el egymástól.
Ideológia tekintetében vannak különbségek a két Líbia között, tehát például a Tripoli központú, most megint valóban elnagyoltan mondom, az állítólag, én legalábbis azt olvastam egy BBC cikkben, hogy egy ilyen vallás és állam együttélés képzel el, tehát egy vallás által átszőtt állami működés, Tobruk pedig, ugye a keleti rész központja, az inkább szekuláris akar lenni. Valóban van ilyen különbség?
Nagyon nehéz pontosan definiálni. Tehát az első és legfontosabb állítás a líbiai társadalom kapcsán, hogy ez egy nagyon konzervatív és nagyon vallásos társadalom. Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert mikor például 2014-ben az iszlám állam próbálkozott Líbiában is megvetni a lábát, akkor azt tapasztalta, hogy egész egyszerűen nem rezonálnak az üzenetei a líbiai társadalomban. Épp azért, mert hogy ez eleve egy konzervatív társadalom volt, és nem nagyon értették, hogy most az iszlám állam még mit akar ezen még konzervatívabbá tenni. Éppen ezért, amikor ugye Haftar tábornok kapcsán fölmerül, és a Kirenejk kapcsán, hogy ez egy szekulárisabb irányzat, ezt inkább abban az értelemben kell érteni, hogy nem a muszlim testvérekhez köthető csoportok dominálnak ezen a területen, Azért sem egyébként, mert itt a szúfi rendhez tartozó, ugye Sanusia rend volt, ami nagyon fontos szerepet játszott. Ugye első Idris király is ebből került ki, ugye az országnak az első vezetője, és ők hagyományosan történetileg évszázadokon keresztül rossz viszonyt ápultak. Évszázadokon keresztül nem, mert ugye most fog csak száz éves lenni a muszlim testvérség, de alapvetően évtizedeken keresztül rossz viszonyt ápoltak a muszlim testvérekkel. De ez nem jelenti azt, hogy itt az iszlámnak, mint politika formáló erőnek ne lenne szerepe. És ugye miért fontos ez egyébként? Tehát, hogy a Haftártában ezért tudott és tud jóba lenni Egyiptomnal, az új egyiptomi vezetéssel, ami 13-ban a muszlim testvérekkel szemben kerül hatalomra, ugye megbuktatva Mohamed Mursid, mert hogy számukra a fő fenyegetés az egy muszlim testvérek alatt egyesülő Líbia lenne. És ugye Tripolitániában és Tripoliban valóban látjuk azt, hogy az arab tavasz után különféle a muszlim testvérekhez köthető csoportok jelentek meg a politikai életben. Nem véletlen egyébként, hogy ezért van, hogy egy Törökország, ahol az AKP ugye szintén a muszlim testvérek köpenyéből nőtte ki magát, illetve Katar, ahol a muszlim testvéreknek szintén nagy a befolyása, akik elsősorban támogatják ezeket a mozgalmakat. De ugye ez nem jelenti azt, hogy a politikai iszlámnak nincs szerepe keleten, sokkal inkább ez egy geopolitikai játszmának a lecsapódása, amivel Egyiptom mindig ellenséges azon országokkal és azon csoportokkal szemben, hogy muszlim testvérekhez kötődnek. Miközben például ugye Szaúd-Arábia, ami szintén hát itt a vahabizmuson keresztül egy rendkívül konzervatív interpretációját követi az iszlámnak, ugyanúgy Kelet és Khalifa Haftar tábornok támogatójaként jelenik meg, és hát azért a szaudi rendszert azt nem hívhatjuk szekuláris rendszernek.
Említette, hogy a nyugat valamiért hibáztatható az, hogy magára hagyta az országot. Ebben azért gondolom szerepet játszottak a lakosság érzelmei, mert én azt látom, hogy 2013-ban, talán Bengáziban egy iszlámellenes arab film miatt, nem tudom, hogy erről hogy szereztek tudomást, megtámadták az amerikai konzulátust, és megölték a nagykövetet. Mire jöttek amerikai rombolók, és hát történt, ami történt. Tehát, hogy a nyugatnak olyan nagyon jó híre nem lehetett.
Nem, itt pontosítanék, ugye az amerikai nagykövet halálát, az épp, hogy az különféle iszlamista csoportok okozták, akik így szerették volna bizonyítani elkötelezettségüket a különféle radikális csoportok mögött, és Bengázi bizonyos részén nagyon komoly demonstrációk törtek ki ekkor az iszlamistákkal szemben, sőt, ugye Bengáziban volt egy olyan idő, amikor talán leginkább az Al-Qaidához köthető helyi líbiai csoportoknak el kellett hagyniuk a várost. Mert a helyi lakosság érzékelte, hogy nem rezonálnak jól egymásra. Ugye a probléma vele valóban inkább az volt, hogy még ha a nyugati szereplők nem is szerettek volna a szárazföldön megjelenni, ugye ez a bizonyos boots on the ground kifejezés, amikor a NATO műveletek megindultak, akkor már a szövetség jelezte, hogy ő nem fog katonákat küldeni Líbiába, csak légi csapások lesznek, illetve a légtérpiralmi zónának a fenntartása. És ugye ezért merül fel azért itt más szervezetek felelőssége is, mint az Afrikai Unió vagy az Arab Liga. Ugye ez megint nagyon érdekes, hogy az első szervezet, nemzetközi szervezet, ami elítélte Kaddafit és elismerte a fölálló átmeneti nemzeti kormányt, ez nem a NATO volt, nem az EU volt, hanem az Arab Liga volt. És az Arab Liga több országa is, Emirátusok, Katar is, ugye repülőgépekkel egyébként részt vett a légtértilalmi zónának a fenntartásába Líbiába. Tehát itt lehetett volna egy olyan megoldás, hogy akár az Arab Liga, akár az Afrikai Unió, akár az ENSZ, tehát ne a NATO, aminek ugye nagyon terhelt mindig is a viszonya, amikor ilyen műveletekben jelenik meg, küldjön katonákat, de ezek az országok nem siettek ezt megoldani. Ebben az értelemben, tehát ez nem csak a nyugatnak, hanem bizony az arab és afrikai országoknak is a bűne, hogy Líbia ott tart most, ahol tart.
Említette a külföldi szereplők különféle érdekeit. Az Egyesült Arab Emirátusokról én azt láttam, vagy azt olvastam, hogy kínai drónokkal öltek Tripoliban kadétokat, tehát egy kadétiskolát támadtak meg.
Így van.
És a másik, ami érdekes, hogy ezeket a drónokat vagy ezek egy részét Szíva oázisa mellett tárolták, már pedig ez a nyugat-egyiptomi sivatag. Tehát, hogy mintha Törökország és az Egyesült Arab Emirátusok mellett Egyiptom is valamiképpen fizikailag is beszállt ebbe a történetbe, és nem csak rokon szemvéről biztosította az új rezsimet.
Abszolút, tehát, hogy itt a Haftar mögött álló koalícióban az Emirátusok mellett Egyiptom meghatározó szerepet játszott, illetve ugye Oroszország, Szaúd-Arábia. És ugye valóban egyébként azt láttuk, hogy ugye az Emirátusok egy nagyon fontos fegyverbeszerző Kína részéről, és ez a bizonyos Wing Long 2-es nagy hatótávolságú, viszonylag nagy mennyiségű robbanó szerszállítására alkalmas drónok. Ezek nagyon fontos szerepet játszottak a 19-20 közötti polgárháborúban. Nagyon komoly pusztítást végeztek mind a katonai, mind pedig a civil infrastruktúrában, amellett, hogy több meg is semmisült egyébként a harcokban. De ugye valóban az történt, hogy itt az Emirátusok gyakorlatilag hát tovább jutatott fegyvereket a Haftar tábornok erőinek, aminek segítségével ugye sikerült tartaniuk a vonalakat. Ugye az egyiptomi hadsereg 2020 nyarán nagyon közel állt a beavatkozáshoz. Ugye Abdel Fattah al-Sisi elnök azt nyilatkozta, hogy ha a Jufra körüli vörös vonalat, ezt a szimbolikus vörös vonalat, kelet és nyugat között a tripolitániai milíciák átlépik, akkor meg fog indulni az egyiptomi hadsereg, és bevonul Líbiába. Ezt nem kockáztatta meg a tripolitániai vezetés, illetve hogy egy nagyon fontos város ki kell emelni, ugye Misrátát, ami az egyik legnagyobb katonai erővel rendelkezett a térségben. Ugye a misrátaiak nagyon súlyos vereségeket mértek Haftar tábornok erőire, és hát úgy nézett, hogy lehet, hogy fordítva fog megtörténni a történet, nem Haftar tábornok foglalja el Tripolit, hanem ugye a misrátai milíciák, a tripoli milíciákkal kiegészítve fogják elfoglalni Bengázin. Ugye ebbe túl sokat fektetett be Egyiptom, illetve Oroszország, ez megtörténhessen, és ugye amikor ez a fenyegetés megjelent, és ugye az egyiptomi hadsereg valóban fel is vonult a líbiai egyiptomi határa, akkor a felek úgy döntöttek, hogy nem az eszkalációt választják, és ráállt az offenzíva, de azért itt nagyon közel álltunk egy még a jelenleg, tehát a 19-20-asnál is véresebb háborúnak kitöréséhez. Ugyanakkor Egyiptomnak nehézkességét megmutatta, hogy ezután az egyiptomi hadsereg igazából passzív szemlélője volt annak, ami történt az országban, és Egyiptom mind a mai napig nem képes érdemben egy egységes Líbiát kialakítani. Egy picit az látszik, mintha a felek belefáradtak volna, a külső szereplők abban, ami zajlik, és lényegében ők is megosztottak Líbián. Ugye az olajbevételekből jut mindenkinek, mindenkinek megvannak a fő támogatói, mindenkinek megvan, hogy hova tud befektetni, a Haftar támogató szereplők Bengáziba, Tobrukba, a Tripolitániát támogatók nyilván Tripoliba. És mivel az országnak egyébként nagyon komoly olajbevételé vannak, mind a mai napig, ezt többé-kevésbé finanszírozni is tudják. Ugye voltak olyan beszélések, hogy Törökország éves szinten ugye nagyjából ilyen 3-4-5 milliárd dollárnyi tiszta hasznot tud kivinni jelenleg Líbiából. Ugye azért a török építővállalatok jelentek meg, akik újjáépítették az országot, ők építik az infrastruktúrának a jelentős részét. A törökök nagyon masszív szereplők lettek az olaj és gáz kitermelésben, és ugyanezt látjuk egyébként a keleti szereplők kapcsán, tehát Oroszország kapcsán a keleti területeken. És ugye ebben a felállásban egyébként egy új háború, az csak fölöslegesen bonyolítaná a helyzetet, megint esnének az olajszállítmányok, a már elkészült infrastruktúra egy része megsemmisülne, és egész egyszerűen túl sokba kerülne a szereplők számára.
Ez a rettentő sok pénz, amit az ország előállít, ez a legjobb esetben ugye be kéne, hogy folyjon a gazdaság fejlesztésébe, az infrastruktúrába, és mondta, hogy egy része be is folyik, de melyik része? Tulajdonképpen mennyit nyelnek le a hadurak, és mennyit visznek el saját jogon, a saját luxusukra, ami aztán hiányozna ahhoz, hogy Líbiából egy 21. századi, teljesen 21. századi gazdaságot csináljanak, mert ezek szerint a pénz meg lenne rá.
Így van, ugye most nyilván nem fog tudni önnek számokat mondani, de azért tényleg a líbiai életszínvonal és egyfőre első GDP az a magyar környékén van jelenleg is. És a líbiai hogy mondjam, pénzügyi, illetve szociális ellátórendszer nagyjából úgy működik, hogy hát az garantált alapjövedelem az erős szó lenne, de nagyon komoly támogatásokat kapnak a családok. És ugye a lakosság jelentős része az állami alkalmazott, ami azt jelenti, hogy szinte garantáltan megkapják a fizetésüket. Nem véletlen egyébként, hogy mindig megy a számháború, hogy mennyi külföldi van Líbiában, mert az olajszektorban, az építkezéseken, az éttermekben, azért zömében nem líbek dolgoznak, hanem különféle külföldiek. A szubszaharai Afrikából érkezettektől kezdve tunéziai, egyiptomi vendégmunkásokig, amikor azt a biztonsági helyzet lehetővé teszi. És ugye amikor kitört 11-ben a polgárháború, akkor ugye majdnem 2 millió külföldi volt az országban a 6 millió líbiai lakosra. Ugye most nagyon széles skálán vannak a beszélések, mert ugye különösen a szubszahari bevándorlók, ők illegálisan vannak az országban, de hát itt is azért a 8-900 ezertől másfél millióig terjednek a beszélések. Ami ugye mutatja is egyébként, hogy a Líbiával levő külföldiek közül nem akar mindenki eljönni Európába. Ugye van egy nagyon fontos, két nagyon fontos elem, egyrészt a földrajzi közelség, tehát Líbiából mindig sokkal könnyebben el lehet menni vissza Egyiptomba, vissza Tunéziába, vissza Burkina Faszóba, Nizserbe, vagy akár Csádba. Az ezen országoknak több százezres diaszpórájuk van Líbiában. És ugye még egy dolog, ez az informális pénzügyi transzferek, ugye a havala rendszernek a működtetése, amikor ugye nem nincs szükség Western Unionra, hanem ezen a tradicionális iszlám bankrendszeren keresztül utalják haza a pénzeket, igaz esetenként ugye óriási költségekkel, amit Európából ugye nem tudnak működtetni ezek a szereplők. De azért mégis gondoljunk bele, hogyha az a jó közelítéssel egy millió fölötti külföldi van az országban, és itt azért elég hamar meg tudnak keresni pár ezer dollárt vagy eurót, hogy óriási a kockázat, hogy közülük azért sokan elindulnak Európa fele. Ugye most jött ki egy rövid elemzésünk ugye a görög-krétai migrációs válságról, ahol az látszik, hogy a Kelet-Líbiához Kréta nagyon közel van, ugye 300 kilométer, és most nagyjából 3-4 ezer dollárért átszállítják az embereket ezeken a lélekvesztőkön Kréta szigetére, és ez most egy ilyen új útvonalnak látszik, és a tavalyi egész évben 5000 ember érkezett csónakokon Kréta szigetére, és idén az év első harmadában ez a szám már elérte a 4000-et, tehát véletlenül 10 000 fölé fog menni az érkezés szám, és hát ez több ezer dolláros út egyébként.
Ide még visszatérünk, tudnék a migrációra, de még lenne egy kérdés az ország egyesítésével kapcsolatban. 2020-ban, ahogy ön is említette, lett egy tűzszünet, ugye? És
igen.
Valami, nem tudom, hogy hihetek-e a szememnek, azt írja a BBC cikke, hogy egységkormány jött létre, amelyik készíti, nevet ugye, készíti az egyesülési tervet, tehát akkor ez egy egyesülési terv készítésére létrehozott egységkormány, nem többre.
Igen, senkit ne tévesszenek meg az elnevezések. Tehát el szoktam ezt talán nem olyan jó poént sütni, de hogy a Líbia egység mostanában az olyan, mint a Yeti, hogy mindenki beszél róla, de senki nem látta. És hogy ugye voltak nagyon grandiózus tervek, tehát hogy a 2020-21-ben az ENSZ úgy döntött, hogy megoldja ezt a folyamatot, és az ENSZ főtitkár líbiai külön megbízottja, ez nagyon masszív ütemtervet talált ki annak érdekében, hogy akkor hogy is kéne ennek kinéznie, és létrehozott egy lényegében mindenki által ismeretlen civilekből álló formációt, aki aztán leszavazott arra, hogy ki legyen az ország miniszterelnöke, elnöke, illetve a parlamentnek az elnöke. Na most ez olyan mértékű szavazatvásárlással és befolyásolásokkal zajlott, ami még az ENSZ-nél is kicsapta a biztosítékot, de nem tudták érdemben befolyásolni. És ugye itt is mi történt? Ugye beszéltem a korábbiakban arról, hogy hogy egy dologban van egység a jelenlegi regionális libiai vezetők között, hogy nehogy véletlenül egy valaki elég erős legyen ahhoz, hogy egységesítse az országot, mert akkor ők elesnek a zsíros falatoktól. Na most ugye a 2021-es folyamatban egy bizonyos Fatih Basaga, Micrátából származó Fatih Basaga emelkedett ki, aki a belügyminiszter volt évek óta, Faiza Sarraj miniszterelnök kormányában, aki ugye szintén egy egységkormányt vezetett elvileg, csak a kormányból az egység, meg a kormány hiányzott. És amikor 19-20-ban zajlott a háború, akkor lényegében Fatih Basaga volt az, akinek sikerült mobilizálni a tripolitáni erőket, hogy ne essen el Tripoli, meggyőzni a külső szereplőket, például a törököket, hogy álljanak ki mellettük, és verjék vissza Haftar tábornokot. Most itt egy nagyon pici zárójelet, ez érdemes tenni, tehát hogy ha van egy ember, akit soha nem fog elfogadni a libiai társadalom, mint elnököt, az Khalifa Haftar tábornok. Mert a Khalifa Haftar tábornok az a katonai parancsnok, aki a Csád elleni háborúba vezette a líbiai erőket, amikor több ezer líbiai fiatal halt meg, és Haftar maga is csádi börtönbe került, ahonnan a CIA mentette ki, és ő nem ismert visszatérni Líbiába, annyira népszerűtlen volt. Tehát Haftárt igazából külső szereplők küldték vissza 2011-ben, ezt mindenki tudja, és külső szereplők befolyásával emelkedett fel hát egy keleti hadúr rá, letörve mindenféle ellenállást. És hogy keleten még van bizonyos támogatottsága a családi bekötések miatt, de Tripolitániában semmi. Tehát a tripolitániai vélemény egységesen az, hogy Haftar még Kaddafinál is rosszabb lenne. Tehát ez teljesen elképzelhetetlen, hogy ő uralja ezt az országot. Na és akkor itt jön Fatih Basaga a képbe, aki komoly eredményeket ért el Tripolitániában. Egyébként belügyminiszterként nagyon sokat tett a közbiztonság javítása érdekében, és politikusként is, amikor véget ért a háború 20-ban, ő azt mondta, hogy igen, nem szereti Haftárt, haragszik a keleti hadurakra és milíciákra, miért megtámadták Tripolit és a város egy részét elpusztították, de ezen Líbiának túl kell lépnie, muszáj egy egységet kialakítania, mert különben nem fognak tudni tovább menni. Most mindenki azt várta, és mindenki azt érezte, hogy egy ilyen történeti pillanatban Fatih Basagát meg fogják választani az ország miniszterelnökén. Ugye itt van elnök, de ez egy miniszterelnöki rendszer jelenleg, ami most működik Líbiában. Na most meglepő módon nem választották meg Fatih Basagát, és szép lassan jött ki, szorították a líbiai politikai életből, és ahol lehetett kompromittálták, hogy a lakosságot is eltántorítsák a támogatásától.
Én úgy tudom, hogy Haftar aztán az oroszokkal állt össze, azokkal ugye erőkkel, amelyek állítólag újraépítettek egy orosz magánhadsereget, egy ilyen African Corpot, nem tudom, hogy így hívják, az említett BBC cikkben így szerepel. Egy olyan logisztikai központot és légibázist, amely, ahogy ön is említette korábban, Mali, Burkina Faso és Szudán felé nyitott, illetve tesz lehetővé mindenféle hadműveleteket? Hát ha a légibázisról beszélünk, meg magánhaderőről, akkor nyilván.
Igen, ugye azt tudni kell, hogy a Kaddafi-éraban Oroszországnak azért voltak komoly érdekeltségei Líbiában, ha nem is akkorák, mint mondjuk az olaszoknak vagy a franciáknak. Most Líbia a Wagner csoport egyik fő gyakorló terepe lett Afrikában. Tehát ugye a Wagner csoport felépülése, és általában mert ugye több katonai magánvállalatról van szó, Redut, Patriot, stb., mint az oroszok Afrikából kipróbáltak. Ugye ez 2017-18 környékén kezdődik, és hogy amikor 19-ben kitör a háború, akkor már lehet jól látni, hogy Khalifa Haftar mögött nagyon komoly orosz Wagner erők vannak, ezért is remélték, hogy el fogják tudni foglalni Tripolit. Illetve ez egész odáig ment ugye a 2020-ra, ugye beszéltünk itt az emirátusok által a kínaiaktól vett drónok szerepéről, de hát itt orosz vadászgépek érkeztek felségjelzés nélkül az akkor még Wagner csoport támogatására. És ez kitartott, tehát érdekes volt, hogy Haftar nagyon túlélő, tehát amikor 20-ban véget ér a háború, akkor róla gyakorlatilag egy évig alig lehet hallani, az a pletyka is ment, hogy nagyon rossz egészségi állapotban van, és És mindenki azt gondolta, hogy ő eltűnik a történelem süllyesztőjében, de aztán valahogy megint felküzdötte magát, és most megint gyakorlatilag ő az első ember Kelet-Líbiában. És ebben egyébként nagy szerepe van annak, hogy ki tudta engesztelni az oroszokat és az Egyesült Arab Emírségeket, egy nagyon fontos logisztikai és tranzitbázist működtetnek az országban. Ugye jelenleg azt mondják, nagyjából 1000 és 2000 közti orosz, hát ugye az Afrika hadtesthez tartozó erő van az országban, és ugye itt nagyon fontos a légihíd, a Mali, elsősorban Mali kisebb részben, ugye a Közép-Afrikai Köztársasági Burkina Faso-i nigeri orosz katonai jelenléthez, de van még egy nagyon fontos elem, ez pedig a szudáni polgárháború, ugyanis ugye a felkelő gyorsreagálású támogató erő, ugye Muhammad Hamdan Dagalo Hamettinek a lázadó milíciája, az az emirátusoktól és részben az Oroszországtól Líbián keresztül kapja a fegyvert, amivel a kormányerőkkel szemben küzdenek. Itt vezetnek egyébként a csempész útonak is, és ugye egyszerűen nem tudunk elszakadni ettől a migrációs problémától, mert ugye a rossz nyelvek szerint ugye ennek a használnak egy részét is Haftár, illetve az oroszok beszölözik. Azért több szakértő mutat rá arra, hogy Oroszország nem azért van a Száhelben, hogy stabilizálja azt, hanem amennyire lehet fenntartsa a káoszt, hiszen az így generált problémák és az problémák által generált menekült hullámok ezek a régió mellett Észak-Afrikának és Európának okozzák a legnagyobb problémát, és ugye az oroszok mindig is szerették ugye ezt a hibrid hadviselést, hiszen hogyha több ezer menedékkérő érkezik Lampedusa-ra, akkor a római parlament nem azzal lesz elfoglalva, hogy mennyi fegyvert küldjön Ukrajnába, hanem hogy hogyan kezelje ezt a válságot. Tehát itt nagyon komplexen összekapcsolódnak ezek az elemek, és még egy nagyon fontos szempont, mert hogy szép dolog a politika, de azért valamiből meg is kell élni. Tehát itt a csádi, szudáni, líbiai hármas határon itt nagyon komoly aranybányászat zajlik, illetve Dél-Líbiában a líbiai csádi határnál, amiben Haftár tábornok, az oroszok, részben a csádi csoportok, és részben az Egyesült Arab Emírségek közösen ugye nagyon komoly profitra tett szert az elmúlt években. Ez már nagyjából egy évtizeden működő, jól működő kooperáció. Elég jól dokumentált, hogy hogyan csempészik ki innen az illegálisan kitermelt aranyat az emirátusokba, ahol aztán tisztára mossák és megjelenik a világpiacon. Ez több milliárd dolláros üzlet, ugye megint csak több elemzés mutat rá arra, hogy ugye Oroszország ezért is tudja kijátszani a nyugati szankciókat, mert hogy ezzel az arannyal tud fizetni egyéb partnereinek, amit Afrikából elemzés kicsempész. Tehát ezek mind olyan fontos tényezők, amik hát bebetonozzák ezt a megosztottságot, mert megint csak ugye, hogy a hallgatók, ugye megint csak most gondoljunk bele, hogyha Líbia megint működni fog, ha itt van egy központi hatalom, ami ellenőrzi a területet, ami ellenőrzi a kereskedelmet, akkor ez nem fog tudni működni, hogy innen több tonnányi aranyat csak úgy ki lehessen vinni évente. Ugye ezért sem érdeke nagyon sok szereplőnek, hogy itt rendeződjön a helyzet.
A 10-es években, 5 év alatt, legalábbis én olvastam egy ilyen adatot, 700 ezer ember ért el Olaszországot jó részt Líbiából. Ha most ez a 2013-18 közötti periódus, azóta nyilván még több százezrek indultak el. És hát akkor beszéljük meg, hogy ez a migráció mekkora, azt tudjuk, hogy hova irányul, és hogy Európa mire képes ezzel. Még valami, ami egyébként olvasható volt a médiában az elmúlt hetekben, hogy tudnélik a déli líbiai határon egyre több tömegsírt tárnak föl, mert az embercsempészek odáig viszik mondjuk a Száhel-övezetből az embereket, a pénzüket ugye már elszedték, ott megölik őket, és aztán nem kell velük tovább bajlódni.
Igen, a helyzet rosszabb sokkal egyébként, tehát ugye a múltkor összeszámoltuk, hogy a kollégákkal ugye 2011-ben, még visszamegyek, csak megint, hogy a hallgatók értsék, ugye Kadhafi hogyan konszolidálta egyébként a kapcsolatát az EU-val, a 2000-es évek elén elkezdett a líbiai titkosszolgálat illegális migrációs transportokat szervezni Olaszország felett. És ezzel zsarolta meg Olaszországot, és rész van az EU-t, és ezután következett egy nagy kiegyezés a szereplők között. És ezt követően a líbiai határok azok lényegében zárva voltak, tehát senki nem tudott elindulni Olaszország fele. Mikor 11-ben kitör a háború, hogy nyilván van egy menekült hullám, de ez összesen 60 ezer embert jelentett, aki átjött Európába. Ugye 12-ben megint leestek a számok ilyen pár ezerre, és 13-tól kezdve látszódik egy intenzív növekedés, amikor a Líbiában levő külföldiek, mert döntő többségével egyébként nem a líbek jönnek el, azt érezték, hogy nem konszolidálódik a helyzet, kiszámíthatatlan a biztonság, és inkább elindulnak Európa fele. És 14-ben már majdnem 170 ezer ember kelt át Olaszországba, és 2013 óta ugye 1,2 millió ember érkezett az olasz partokhoz. Jelentős részük Líbián keresztül, hogy vannak olyan periódusok, amikor Tunéziából jönnek, van egy-két hónap, amikor többen jönnek el Tunéziából, de azért döntő többségében mégiscsak Líbiából érkeznek ezek az emberek. És hát valóban ugye nagyon sokat beszélünk a földközi tengerről, mint a világ legveszélyesebb vízi útvonaláról. Ugye, ami önmagában borzasztó, hogy emberek tízezrei haltak meg az átkelésen az elmúlt több mint egy évtizedben. Azért nagyon sok nagyon veszélyes vízi úton, amire nem irányul ennyi figyelem, például az Ádenőből. De az egészen biztos, és ezt azért több kutatás is bebizonyította, hogy a Szaharán történő átkelés az még pusztítóbb és veszélyesebb. A konszolidált becslés, konzervatív becslések szerint is legalább kétszer annyi ember hal meg a Szaharában, a szaharai átkelésen, mint a földközi tengeren. Mert ugye valóban ez történik, az embercsempész csoportok elveszik a pénzt, és elindulnak, hogy itt a különféle pick-upokon akár 100 ember is nyomorog, ilyen rudakba és egyéb dolgokba kapaszkodva. Ha ők leesnek a sivatag közepén, senki sem fog megállni, hogy összeszedje őket. Ha ne adj Isten, lerobban a jármű, és egyedül közlekedik, ugye a sivatagi körülmények között hát egy napon belül kiszáradnak a szerencsétlenek. Tehát itt valóban ugye több tízezer ember hal meg a Szaharán történő átkelés során. És akkor még nem beszéltünk ugye az atrocitásokról, az embercsempészek által elkövetett kínzásokról, kegyetlenkedésekről, nemi erőszakról, amiről csak egy nagyon-nagyon hozzávetőleges becsléseink vannak. Talán a dán menekültügyi ügynökség csinált egyszer egy felmérést líbiai befogadóközpontokban, és ott az derült ki, hogy az 1300 megkérdezett embernek a 60%-a látott halálesetet útközben. Tehát, hogy valaki leesett a járműről, nem tetszett az embercsempészeknek, hogy visszaszólt, ezért ragyonlőtték. Tehát borzasztó dolgok történnek a Szaharában.
És vannak olyan hírek is, hogy akik átjutnak, és nem pusztítják el őket menet közben, azok ilyen kvázi rabszolgaként dolgoznak mindenféle építkezéseken, meg háztartásokban, hogy összeszedjék a pénzt, amivel elindulhatnak Európa felé. De hát ön azt mondta, hogy tulajdonképpen a vendégmunkások elég jó keresnek ahhoz, hogy ne is akarjanak elmenni föltétlenül Európába, tehát ezeknek csak egy része az, aki Európába akar jutni, nem?
Így van, de nagyon nagy a kiszolgáltatottság Líbiában. Ugye különösen egyébként a fekete-afrikaiak kapcsán, ugye ők illegálisan vannak az országban. Tehát nyilván nem vízummal érkeznek. És ez mit jelent a gyakorlatban? Tehát, hogy, és ezt magam is tapasztaltam, amikor 19-ben jártam az országban. Tehát, hogy hogy miközben mondjuk egy egyiptomit vagy tunéziait már csak a közös arabság tudat miatt sem hát bántanak annyira a helyi milíciák vagy a libé társadalom, azért a feketékkel szemben tetten érhető a rasszizmus sok esetben. És hogy mik történnek? Tehát a feketék például kerülik ezeknek a milíciáknak a checkpointjait, mert senki nem védi meg őket. Tehát, hogyha olyanja van a katonáknak, hogy egészen fogják és elveszik tőlük a pénzüket. Mesélték nekem, hogy egy építő brigád az úgy járt, hogy hát eljártak egy házhoz, felépítették egy telekhez, megbízta őket így a líb, hogy építsék fel a házat, megcsinálták, kifizette őket, és hogy elindultak onnan a pénzzel, a következő sarkon már várta őket a rendőr, aki megállította őket, kérdezte, hogy hol vannak a papírjaik, nyilván nem voltak papírjaik, és minden pénzt elvett tőlük, a pénz felét visszaadta az építtetőnek, a rendőr a felét meg megtartotta magának, tehát nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak ezek az emberek, és hát valóban az, és ugye ezért nagyban nehéz számú, tehát nagyon nehéz nekik azt mondani, hogy most akkor maradjunk, menjünk, utaljuk el a pénzt, ne utaljuk el, és ezért is kerül nagyon nagy költségbe egyébként, hogyha például haza akarnak utalni Afrikába, mert általában nem tudnak nagy összegeket, nem mernek nagy összegeket várni, nehogy elrabolják tőlük, ugye inkább kisebb tételekbe utalnak, de ami sokkal, önmagában pedig sokkal több pénzbe kerül. És hát ugye az még a szerencsés helyzet, ha valaki ugye az építkezéseken tud dolgozni, és nagy nehezen, vagy a mezőgazdaságban, vagy az olajinfrastruktúrában, és így tudja összegyűjteni a keresetét. Tehát a polgárháború alatt az bevett gyakorlat volt, hogy a beérkezett migránsoknak a kezébe adtak egy fegyvert, és akkor mondták, hogy akkor ti most nem az ültetvényekkel fogtok dolgozni, hanem mentek a frontvonalba, ha nem mentek, akkor agyonlövünk benneteket, és hogyha életben maradtok a következő egy hónapban, akkor majd megengedjük, hogy átmenjetek Európába. Tehát, hogy valóban elég rossz volt a helyzet, és ma sem sokkal jobb.
Ez Líbia. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm szépen.
Marsai Viktor Afrika kutatót, a Migráció Kutatóintézet igazgatóját hallották. A műsor Cselmeci János szerkesztette. A műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.